újabb 200 megapixeles szenzor érkezik a piacra, ugye itt az okostelefonos piacról van szó, és kameraszenzorról beszélünk, és mint az eddigi 200 megapixeles szenzorokat is, most is a Samsung gyártja ezt a szenzort, az a neve, hogy ISOCELL HPX. Eddig volt HP1 és HP3, mind a kettő 200 megapixeles volt, csak más volt a méretük, és a HPX is abban tér el a másik kettőtől, hogy méretben különbözik, méghozzá úgy, hogy kisebb. És ez nyilván egy picit fura dolog, hogy gyártunk egy nagyon nagy felbontású szenzort, ami viszont nagyon picike méretű, vagy lehet legalábbis kisebb méretű, mint az eddigi 200 megapixeles megoldások, ami egyrésztről érthető olyan szempontból, hogy nyilvánvalóan fontos az, hogy minél kisebb helyre be lehessen építeni, és ezért be lehessen tenni egy átlagos telefon hátuljába. Másrésztről viszont pont kontraproduktív a tekintetben, hogy mennyi információt és fényt tud magára engedni, és abból mennyi adatot tud lekezelni. Tehát egyáltalán nem számítunk arra, hogy ez lesz a legtökéletesebb szenzor a mobil piacon, viszont főleg azoknak a gyártóknak fogja szánni a Samsung, és valószínűleg saját maguk is fel fogják használni, akik már a középkategóriában is 200 megapixeles felbontást akarnak kínálni. Lényegében feleslegesen, mert ugye az a tapasztalatunk, hogy ezek hát teljes felbontásban abszolút értelmezhetetlen a 200 megapixeles fotó, ha pedig csökkentjük, akkor pedig majdnem, hogy mindegy, hogy abban 200 megapixel van, vagy 100, vagy 64, vagy 48, de rá lehet írni a dobozra, és ez mindenképpen egy hívószó lesz, és akkor nem csak a csúcsmodellekben lehet 200 megapixel, hanem már a középkategóriában is, milyen király, igen, így van.
A Meta kénytelen eladni az egyik cégét a britek nyomása miatt. Igazából egy korábbi döntés mellett állt ki a brit versenyhatóság, így véglegesen is elrendelte, hogy a Meta köteles eladni a GIF-i animált képekre szakosodott platformot. A hatóság szerint a felvásárlás állt a riválisoknak és felszámol egy lehetséges versenytársat a reklámpiacon. Új bizonyítékokat és érveket is figyelembe vettek, de a véleményük ezzel kapcsolatban nem változott. A Meta közölte, hogy elfogadja a CMA utasítását, bár csalódott, együtt dolgoznak majd azon, hogyan válaszák le a GIF-it a Metáról. A brit hatóság még tavaly novemberben blokkolta a 400 millió dollárosnak mondott felvásárlást egyébként. És ez az első eset, hogy egy hatóság egy amerikai tech-óriást egy már felvásárolt cég eladására kényszerít, és megerősíti azokat a törekvéseket az egész folyamat, amelyek a Big Tech domináns versenyellenes viselkedésének letörésére irányulnak. Az Amerikai Egyesült Államok Trösztelenes Hatósága egyébként a Meta Within Unlimited-et érintő felvásárlás miatt perel, a VR fitness appok monopól helyzetének veszélye miatt, de az Európai Unió is folyamatosan igyekszik trösztelenes és adatvédelmi ügyekben kordában tartani az óriásokat és azok üzleti modelljét.
Bemutatkozott az Android 13 Go kiadás, ami alapvetően nem meglepő olyan szempontból, hogy most már évek óta van az aktuális Androidnak egy ilyen Go verziója, és viszont abból a szempontból érdekes, hogy még mindig azt gondolja Google, hogy van annak értelme, hogy egy ilyen fékezett habszású Androidot tesznek telefonokra, mert hogy ugye ez egy ilyen butitott Android, ami ugyanazon az alaprendszeren alapszik, mint a normál Android, de jóval kisebb a hardware igénye, mert egy csomó szolgáltatást kigyomláltak belőle, és áttették böngésző alapúra, tehát mondjuk nincs benne a Google térképek alkalmazás, hanem csak az ikonja van ott, és hogyha az ember erre rákattint, akkor megnyílik a böngésző, és azon belül megnyílik a Google Maps, tehát rengeteg ilyen dolgot csináltak meg, és ennek az egésznek az a célja, hogy minél egyszerűbb hardveres telefonokra is rá lehessen tenni az Androidot, ami hát elsősorban egyrészt ugye a chipset lehet benne, mert egy ilyen belépőszintű, másrészt pedig tudok spórolni mind a tárhelyjel, ami ugye hát eléggé szükséges akkor, hogyha sok alkalmazás van egy telefonon, mind pedig az operatív memóriával, ha nem kell a memóriában tartani ezeket a nyitott alkalmazásokat, hanem a böngészőben vannak különböző füleken, akkor az kicsit takarékosabb, és ezáltal ugye olcsóbb telefonokat lehet gyártani, amik mégis Androidot kapnak. Na most eddig úgy néz ki, a Google azt mondja, hogy mintegy 250 milliónál is több telefon van aktívan használatban, ami az eddigi Android Go rendszereket használja. Ez általában nem nyugat-európai vagy európai piac, hanem főleg a fejlődő országok piacairól van szó, hiszen ott jóval népszerűbbek ezek az alacsony kategóriás androidos telefonok. És ami változás van ugye az eddigiekhez képest, nyilván frissítették a dizájnt, hogy az Android 13-hoz alkalmazkodjon, valamint, és ez valószínűleg ennél fontosabb, nem kell megvárni elvárni mindig a készülékgyártóknak a jóváhagyását ahhoz, hogy bizonyos frissítések megérkezzenek ezekre a készülékekre, hanem a Google Play áruházon keresztül rendszerfrissítéseket is tudnak kapni ezek a készülékek, ami nyilván a dolognak a biztonsági és egyébként funkcionális naprakészségét okvetlenül gyorsítja és szavatolja.
Mostantól rendelet írja elő a nyílt forráskód használatát a kormányhivatalokban, márhol úgy ítélik, hogy lehet. Ugyanis ő pár nappal ezelőtt a friss magyar közlöny tartalmazta azt a miniszterelnökséget vezető miniszteri rendeletet, amely a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményeket írja le. A Gulyás Gergely által jegyzett rendelet elsősorban feladat kijelöléseket tartalmaz, de az első paragrafus egy igen fontos előírás szögez le. Idézem, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal nyílt forráskódú programot alkalmaz minden informatikai szolgáltatásnál, ahol azt műszaki, gazdasági okok nem zárják ki, így különösen az elektronikus levelezés biztosításánál, valamint a böngésző programot is ideértve az irodai alapprogramoknál. A rendelkezés jövő év január 1-től hatályos egyébként. Érdekes fejlemény, de egyben azért, ha most informatikai szemmel nézzük, akkor amúgy nyilván ez egy spórolásnak is felfogható, de amúgy kiváló nyílt forráskódú irodai programok vannak és használhatók.
Teljesen csöndben érkezett két iPad az Apple-től. Ez egyébként picit szokatlan is tőlük. Nem
annyira egyébként, bocsánat, a szabadvágás, a sima iPad-eknél nem mindig van nagy csinadratta.
Viszont ugye itt az iPad Pro-t is frissítették, és gyakorlatilag létrehozták a legerősebb tabletet a piacon. Tehát, hogy ennek én lennék az Apple-nek, csináltam volna egy kis felhajtást, mert ugye bekerült az M2-es chip az iPad Pro-ba, ami mindenképpen minden egyéb tabletet zárójelbe tesz teljesítmény szempontjából, hiszen ugye ugyanaz a chip van benne, mint amit az Apple a MacBookokba is belerak, főleg a jobb, vagy a drágább, vagy felsőbb kategóriás MacBookokba. Szóval ez...
Ez így azért túlzás, mert ugye nem, itt nem Pro vagy Ultra chip, hanem az, mondjuk az új Airben is ez van. Tehát ez most jelenleg nekik a középkategóriás notebook chipjük.
Ugyanakkor viszont a legerősebb chip, amit tabletbe tesztek bárki. Tehát ez mindenképpen egy olyan dolog, aminek lehetett volna csinálni egy kis hajcihőt, de az a lényeg, hogy ezzel frissült gyakorlatilag a Pro modell, hogy belekerült az M2-es chip. Nyilván ez néhány apró funkcionális változással is járt, mint például a Wi-Fi hálózatoknak a szélesebb körű támogatása, mert már a 6E szabványt is tudja, úgyhogy ilyen szempontból nincs meglepetés. Ezzel együtt, hogy ugye amikor kijönnek új modellek az Apple-nél, akkor szokták változtatni az árakat, és ez most is így történt, és akár csak az iPhone-ok megjelenésekor most is azt lehet érezni, hogy korrekcióra került sor az árfolyam változások kapcsán, és azért van egy látható árnövekedés az iPad Pro készülékek tekintetében, de visszamenőleg is változtak az árak, és hát nem negatív irányba.
Nem szóval olcsóbbak lettek.
Nem lettek olcsóbbak az iPad-ek, tehát a próba bekerült az M2-es chip, és ezek mellett ugye megváltozott a sima belépő iPad is, ami most már a 10. generációnál tart.
Igen, hát hogy mondjam, a sima iPad az sokáig egy ilyen nagyon kellemes árponton ült egyébként, és egy ilyen megfizethető, tulajdonképpen többek részére is elérhető Apple élményt jelentett egy jó alapvető funkcionalitással. Hát az árakat ugye itt nem mondhatjuk el a rádió műsorban, de most már ez sem a mindenki által elérhető árkategóriában van. Viszont ugye ez a 10. generáció, ami valahol egy ilyen kerek szám, és elég nagy változás is lett abban, ez egyébként annyira külsőre nem látszik, hogy ez az első olyan iPad, ami fektetett nézetre lett optimalizálva. Igazából ez két ponton érhető nyomon. Az egyik az az előlapi kamera, ami egyébként 12 megapixeles és 122 fokos ultraszéles látószöggel rendelkezik, Full HD videófelvételre képes és tudja a Rivalda fényfunkciót. Szóval ez a kamera a kávák közül az egyik hosszabbik kávának a közepére került, tehát akkor van felül középen, hogyha fektetve fogjuk a képet, illetve sztereó hangszórókat kapott, amelyek szintén akkor biztosítanak ugye optimális és egyenletes hangzást, hogyha fektetve tartjuk a gépet. A színválaszték az elég játékos, az ilyen klasszikus ezüst mellett van sárga, rózsaszín és kék, de ez az ilyen új epülős, ilyen kicsit funky de egyszerre picit pasztereső színányatok is vannak. Maga a gép egyébként A14 Bionic SoC-t kapott, ami ugye iPhone 12 családnak volt talán még a rendszercsípje. Ő nyilván egyébként ehhez a felhasználáshoz tökéletesen elég. A kijelző az 10,9 hüvelykes, IPS technológiás, a felbontása az 2360x1640 pixel, támogatja a Truton technológiát, és az Apple szerint maximum 500 nites fényerőt tud. Van egy Apple Pencil támogatás, ami kicsit fura, mert hogy csak az első generációs Apple Pencil-t támogatja, ami ugye Lightning csatlakozón keresztül tölthető, viszont ezen Type-C van, úgyhogy hát olvastam olyat is, hogy az a most értékesített első generációs Apple Pencil-ekhez adnak egy átalakítót, de ha valakinek már van, akkor neki kell vennie egy Lightning C átalakítót, és akkor tudja igazából használni. Lényeg a lényeg, hogy második generációs Apple Pencil támogatás nincs. A méret az meglepően korrekt, vagy hát nem meglepően, meglehetősen korrekt. 7 mm-es vastagságról beszéltünk, 20 watttal tölthető a beépített 28,6 wattórás akkumulátor, ami 9 vagy 10 óra folyamatos internetezési időt tud nyújtani, 9-et azt mobilhálózaton keresztül, 10-et Wi-Fi-n, van egy 12 megapixeles hátlapi kamera is, ami már 4K videófelvételre is képes, ledes villanót nem kapott, az úgy tűnik, hogy az iPad Pro-nak egy ilyen privilégiuma, és igazából elég fejlett adatkommunikációs képességekkel rendelkezik. 64, illetve 256 gigabájtos tárhelyel lesz megvásárolható pár napon belül.
Mutatott egy érdekes terméket a Lenovo, ami egy Motorola telefon, de nem egy végleges modell, viszont az az érdekessége benne, hogy változik a mérete a készüléknek használat közben, méghozzá úgy, hogy hát megnő a kijelző. Ráadásul ez a kijelző növekedés, ez hosszanti, illetve hát egy vertikálisan történik, tehát egy ilyen majdnem, hogy négyzetes kicsiny kijelzőből lesz egy ilyen telefonszerű formavilág, ahogy ugye nyúlik ez a telefon, és hát nyilván ezt úgy oldották meg, hogy ugye föl van csavarva a kijelző a készülék aljára vagy tetejére, és akkor onnan kvázi mint egy roló lecsavarodik az a rész, amit szeretnénk látni, de ugye ezt menet közben tudja csinálni a termék, tehát hogy miközben éppen van rajta tartalom, vagy valamit nézünk rajta, közben is tudni a motoros módszerrel kinyitódni, meg becsukódni, vagy hát kisebb lenni, meg nagyobb lenni. Ez mindenképpen csak egy tech demo, tehát ezt azért csinálták, hogy megmutassák, hogy ilyet is tudnak.
Igen, és itt a hardware a lényeg, bocsánat, mert tehát a szoftver nem igazodik ehhez legalábbis azon a videón, amit publikáltak, tehát hogy igazából a teljes képernyős tartalom jelenik meg, de amikor össze van zsugorodva, akkor konkrétan nem látszanak bizonyos ikonok, mert azok így becsavarodnak, tehát hogy ezt egyébként valószínűleg nagyon szépen meg lehetne csinálni, hogy így folyamatosan jönnek elő a dolgok, de itt tényleg a hardveres rész a lényeg. Nekem amúgy nagyon tetszik, én nem tudom mire jó, de nekem tetszik. Bog mondjuk nem volt annyira odáig, ahogy itt az adás előtt beszélgettünk.
Hát egyrészt azért, mert igazából én sem látom túl nagy jelentőségét, másrészt pedig talán másfél évvel a kezemben, évvel ezelőtt volt a kezemben az Oppo-nak a nagyon hasonló megoldása, csak az oldalirányba nőtt meg, és ugye oldalirányú rolózás volt benne, és az annyiból mindenképpen fejlettebb volt, hogy ott a szoftver is igazodott, tehát ott egymás után bukkantak fel a friss menüpontok, és állandóan változtatta az éppen futó alkalmazás képarányát a szoftver, és az is egy ilyen motoros megoldás volt.
Tehát ez nem volt egy... az LG Rollable?
Volt az LG Rollerből, és csak az se került piacra, igen. Tehát, hogy ezek még mindig ott tartanak, hogy meg tudják mutatni, hogy képesek vagyunk ilyesmire is, de szerintem minden cég csak demozza, hogy ilyet is tudunk csinálni, de amikor arról van szó, hogy mondjuk csinálnak egy ilyen előzetes piackutatást, hogy így kit érdekel, meg kivenne meg ilyet nagyon sok pénzért, akkor valószínűleg elenyésző mennyiségű felhasználó lelkesedik a dologért, és ha már a hajlítható kijelző bekerül egy telefonba, akkor azt inkább a ténylegesen összecsukható forma világra áldozzák, mint amilyenek a foldok meg a flippek.
Igen, azt nem mondtuk még el, ugye, hogy régebbi hajlítható Galaxy és Note készülékek is megkapják az Android 13 bétát, vagyis megkapták.
Nem mondtuk el.
Viszonylag laza átkötés egyébként, de mondjuk amúgy annyira nem is feltétlenül érdekes, de hát most már azért elmondom, ugye első körben a Samsung az S22 szériára, ő adta ki a Android 13-on alapuló Vanilla 5-ös frissítés végleges verzióját, és úgy néz ki, hogy a Z Flip 3, Z Fold 3, Note 20, Note 20 Ultra is megkapja majd napokon belül a beta állapotú One UI 5-öt.
És ez azzal is jár, hogy valószínűleg ezek a készülékek természetesen frissíthetőek lesznek majd a végleges One UI 5-re és Android 13-ra, mint ahogyan azt egyébként a Samsung az utóbbi időben elég jól csinálja. Nagyjából azt lehet mondani, hogy jelenleg az Androidos piacon ők adják a legtovább tartó szoftveres támogatást, legalábbis ahhoz képest, hogy mekkora portfólióval dolgoznak, mert ugye pont fogunk beszélni majd a műsor második felében a Nokiáról, aki szintén nagyon konzekvensen tartja magát ahhoz, hogy hát legalább egy 3 éves szoftveres hátteret biztosítson. Más androidos gyártókra ez nem mindig mondható el, tehát van egy 2 éves támogatású eszköz is, de volt már nálunk olyan telefon, ami azzal a rendszerrel működik mai napig is, amivel kiadták. Szóval ilyen szempontból azért mindenképpen pozitív, hogy a Samsung visszafele is foglalkozik a frissítésekkel. Viszont érkezik 2 csúcs chipset, és ezek valószínűleg novemberben már be lesznek mutatva, ami azt jelenti, hogy mi arra számítunk, hogy a 2023 február végén esedékes barcelonai mobil világkiállításon lesznek majd azok a telefonok ténylegesen megfoghatóak, amelyekben vagy ez, vagy az van, és a két chipset az a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, illetve a MediaTek Dimensity 9200-as, és most már ott tartunk, hogy eddig teljesen egyértelműen a Qualcomm volt a teljesítmény vezető ebben a szegmensben. Tehát amikor arról volt szó, hogy mondjunk egy csúcskategóriás chipsetet, vagy azt mondta egy gyártó, hogy nekem kell egy csúcsmodell, amiben nincs kompromisszum chipset szempontjából, akkor ezek a gyártók a Qualcommhoz fordultak, és az éppen aktuális legerősebb chipsetet belerakták a telefonjukba, és biztosak lehettek abban, hogy legalábbis az androidos berkeken belül ez a legerősebb chipset. De az elmúlt 1-2 évben a szintén tajvani MediaTek, illetve az konkrétan tajvani, még a Qualcomm ugye csak ott gyártott a TSMC-vel, a tajvani MediaTek nagyon sokat fejlődött a csúcskategóriás chipsetek kapcsán, és a Dimensity szériájuk, ami elsősorban ugye az 5G-s chipseteket jelenti, az most ugye tart a 9000-esnél, ami már elég jónak számít ahhoz is, hogy legutóbb az Asus azt mondta, hogy a gaming telefonjába, ami azért egy nagyon teljesítményigényes felhasználási terület, mert belemer tenni egy csúcskategóriás MediaTek chipsetet, mert ők úgy ítélték meg, hogy sem melegedésben, sem teljesítményben nincs érdemi különbség a Qualcomm megoldásához képest, mi pedig azért úgy sejtjük, hogy valószínűleg árban viszont van, tehát azért még mindig a Qualcomm a nagyobb név, és véletlenül a MediaTek úgy is próbál piacot szerezni, hogy amellett, hogy ugye fejleszti a chipseteit, de valamennyire a Qualcomm alatt tartja a beszállítói árakat. Szóval a Dimensity 9200-as nagyjából egy időben fog bemutatkozni a Snapdragon 8 Gen 2-vel. Nyilván azonnal lesznek majd sebességtesztek és össze lehet őket hasonlítani, de nekünk azért az a sejtésünk, hogy a két chipset között hát szignifikáns eltérés teljesítmény szempontjából nem lesz, már csak azért sem, mert mind a kettőt a TSMC 4 nanométeres nódján fogják gyártani, ami azt jelenti, hogy a hardveres alapok kvázi ugyanazok.
Nem fogy elég jól az iPhone 14 Plus, úgy tűnik. A CNBC szerint az Apple mindössze 2 héttel forgalmazás indulása után több beszállítótól és a komponensgyártás leállítását kérte, ami nyilván nem azt jelenti, hogy megszűnne az iPhone 14 Plus forgalmazása, egyszerűen csak valószínűleg túl nagy készlet maradt egyenőre a nyakukon. A híre az Apple részvényei egyenőre nem reagáltak, de nem valószínű, hogy azért nagyon félteni kéne őket. Épp a nagyobb haszonkulcsal dolgozó Pro iránti kereslet lehet a Plus viszonylagos népszerűtlenségének az oka. Magyarul ennek a modellnek igazából egy kicsit ilyen mostoha szerep is juthat, valami olyasmi, mint a Mininek tavaly, hogy a gyártó anyagilag akár jobban is kivetne belőle, de valószínűleg így a nagy kép szempontjából ez így nekik teljesen rendben van, mert ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy valószínűleg az emberek inkább a Pro-t veszik, nem a annak picit ilyen butább változatát, a Plus-t, ami nem a csúcs modell, hanem egyel alatta.
Hát és valószínűleg le is vonják a konklúziót, mint hogy a Mininél is levonták, tehát miután az nem fogyott elég jól, ezért ugye ki is vezették az idei line-upból a Minit, simán elképzelhető azt, hogy mondani az Apple, hogy lehet, hogy nekünk nincsen szükségünk a sima iPhone akárhány pluszra, mert az emberek, a kis telefont keresnek, akkor megveszik az iPhone akárhányat, ha pedig egy profi gépet keresnek, akkor meg úgyis a Pro felé nyitnak, és a kettő között nem nagyon van relevanciája, vagy akkor már inkább, ha már nagyobb, akkor legyen Pro is.
Persze, nyilván egyébként hát sokkal több adatra lenne szükség ahhoz, hogy ezeket így tudjuk értelmezni, hogy most bizonyos, tehát nem tudjuk, hogy milyen készletek vannak, nem tudjuk, mennyit gyártottak le, nem tudjuk, hogy esetleg a komponens időközben, tehát sok minden lehet e mögött, de azért olyan nagy aggodalomra nincs sok. Körülbelül egy percünk van még, Bog, van olyan híred, ami ennyi időben elmondható, ha nem, akkor én elmondom, hogy mégsem fog kínai YMTC csipeket használni az Apple, mert erről volt szó, de igazából az ötletről az Amerikai Egyesült Államok kormányának egyre bővülő exportkorlátozásai miatt mondtak le. Ugyanis jól értesült források szerint az állami finanszírozású, úgy kell írni egyébként, hogy YMTC NAND flash lapkáit az Apple már idén beépítette volna az iPhone-okba, első körben csak a Kínában forgalmazott modellekbe, és idővel az összes iPhone készülék 40%-ába ilyen chip kerülhetett volna, de úgy tűnik, hogy hát ezt...
Kútba esett.
Ez kútba esett, igen, mondhatjuk így is. Ez volt a Szenzor első fele, most jönnek a feles hírek, utána egy kis zene, majd folytatjuk a műsort, maradjanak velünk.